A 2017. február 19-i prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Máté evangéliumában az 5. fejezetben a 38-tól 48-ig terjedő szakaszban. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcon üt téged jobb felől, tartsd oda annak az arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönkérőtől. Hallottátok, hogy megmondatott, szeress fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza a napját a gonoszokra és a jókra, és esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretitek, szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Szeressétek ellenségeiteket. Nehéz mit kezdeni ezzel a felszólítással. Nehéz mit kezdeni egy ilyen imperatívussal. Zoránnak van egy új dala, amit talán elkezdi árnyalni. Ennek a mai istentiszteletnek egyáltalában nem könnyű témáját. Nem fogom elénekelni, meg most nem hoztam be, csak a szövegét szeretném elolvasni. Nincsen kedvem nem szeretni, rossz kedvemet gyűjtögetni, minden botlást megjegyezni, nincsen kedvem nem szeretni. Nincsen kedvem nem szeretni bánatokat dédelgetni, másoknak is kedvét szegni, nincsen kedvem nem szeretni. Nincsen kedvem nem szeretni hülyeségért őrre menni, gyűlöletnek ágyat vetni, gonoszságot ölelgetni. Nincsen kedvem harcba menni, ellenséget felfedezni, és ha nincs is, megnevezni, és a falnak fejjel menni. Nincsen kedvem nem remélni, hogy fogunk itt még jobban élni. Jobban élni, jobban lenni, a sírdogálót ölve venni. Nincsen kedvem zsörtölődni, minden kardba beledőlni, elmarni a vidámságot, és utálni a nagyvilágot. Nincsen kedvem messze menni, jó világot keresgélni, idegenben otthon lenni, honvágyamat eltemetni. Nincsen kedvem nem szeretni. Azt hiszem, hogy a Zorán dalára is rá tudunk bólintani. Nincsen kedvem nem szeretni. De a másik oldalon szeretni az ellenséget. Ez azért még mindig túlságosan nagy kihívás. Hogy vannak ellenségek és barátok, ugyebár ez az életrendje, mondhatjuk. Erre egy német filozófus, társadalomtudós Carl Schmitt egy egész politikai teológiát épített föl, amiben ez az alaptétele, hogy az élet meghatározó két eleme az ellenség és a barát. Így van ez a hétköznapokban is, így van ez a politikában is. Gond csak az, hogy ő nem csak leírja, hogy hát a világ ilyen, hanem azt mondja, hogy hát így is kell gondolkodni, így is kell politizálni. Vagyunk mi, meg vannak ők. Van a barát, és van az ellenség. Erre Jézus jön azzal, hogy szeressétek ellenségeiteket. az biztos, hogy ennek a politikai, teológiai gondolatnak a szívébe Jézus tördött. Szeressétek ellenségeiteket. De hát egyáltalán nem tűnik mindez reálisnak. Mit kezdjünk ezzel? Mert hogy valamit kezdenünk kell vele, mert bármennyire is nem szimpatikus, amit ez a kárs mit állít, a mindennapokban azért mégiscsak megéljük az ellenségeskedést. Az élet valóban minden területén. Családban válhatunk egymás számára ellenségekké, gyülekezetben, munkahelyen, baráti társaságban. Bármikor szembe találhatjuk magunkat ezzel. Szeressétek ellenségeiteket. Mégiscsak valami fontos dologról kell, hogy szó legyen. Sokat küszködtek az év ezredek során ezekkel a mondatokkal, ezekkel a Jézusi mondatokkal. Szívesen megosztom a próbálkozásokat, hogy hogyan is próbálták, vagy próbáljuk ezt érteni. Van egy ilyen perfekcionista megközelítés, amire biztos minden perfekcionista szívesen rábúrint, hogy mindezt meg kell tenned, amit le van írva, az ellenség szeretetével kapcsolatban és ezekkel a történetekkel, amiket itt Jézus fölhoz, mindezt meg kell tenned, hogy boldog légy. Akkor lesz az életed teljes, hogyha valahogy ezt megvalósítod. Aztán rögtön válaszolhatunk arra, hogy na jó, de hát ez teljesíthetetlen. Ez a másik megközelítés. Igen, természetesen mindez teljesíthetetlen, emberfeletti, de éppen arra való, hogy ennek a tükrébe megértsd azt, hogy te milyen nyomorult vagy. Hogy mennyire nem vagy erre képes. Hogy nyomorult és erőtlen emberként szükséged van az Isten kegyelmére, hogy ezt a Jézusi imperatívuszt be tud tölteni. De azért ez sem igazából egy felemelő üzenet. Aztán van olyan megközelítés, ami arról beszél, hogy hát tulajdonképpen ez egy úgynevezett eszkatológiai beszéd, tehát a végidők előtti beszéd. Mindjárt itt van az utolsó ítélet, utoljára szedjétek össze magatokat, mielőtt késő lenne. És tegyétek, amit mondok. De a világ nem ért véget. Bár a Jézus után következő első nemzedék azt gondolt, hogy véget fog érni, de azóta sem tért véget. Azóta is itt küszködünk az érzéseinkkel, a vágyainkkal, a szeretet utáni vágyunkkal, és ugyanakkor pedig az ellenségességgel. És aztán, akik mindebből kiábrándultak, azt mondták, hogy hát ez az egész, nyugodjunk most már végre bele, hogy egy erkölcsi rajongás, ez az egész egy utópia, egy lehetetlen, értelmetlen elvárás. Nincs ezzel mit kezdeni. Tulajdonképpen, ha megkérdezhetnénk Jézustól, azt kérdezhetnénk, hogy Jézus, hát szép, amit mondasz, de elveszítetted a realitás érzékedet. És hát ezek a példák, heves veszekedés, egy megalázó pofon, egy lealacsonyítás, egy megszégyenítés, amivel szemben az ember igazából elégtételt venne, vagy bosszút állna, és akkor én tartsam oda a másik arcomat. Vagy itt van egy ember, aki szegény, nyilvánvalóan bevádolták, a szomszédja kártérítést követel, vagy egy gazdag ember kártérítést követel, és zálogba kell adnia a ruháját, és akkor még adja oda az alsó ruháját is. Hát ennek mi értelme van? Aztán itt van ez a kedves szokás, hogy a római megszállóknak joguk van arra, hogy egy mélföldre a zsidó emberrel úgy bánjanak, mint egy teherhordó állattal. Vagyis, hogy cipelje a római katonának a teljes felszerelését. És hogyha egy mérföldre kényszerítenek, akkor menj el vele kettőre. De hát mi ennek az értelme? Jézus nem veszett figyelembe az emberi természetet. Igazából az jön az erőszak tevéssel szemben bennünk, hogy vagy visszaütök, vagy védekezek, vagy elfutok. Jézus szavai, ha jól értjük őket, akkor mélyen kell, hogy érintsenek. Akkor felkavarnak. Ellenállást váltanak ki, gondolkodásra kényszerítenek, és ugyanakkor, amit a Zorán énekel, az pedig vonzanak is. Nincsen kedvem nem szeretni. Nincsen kedvem ellenségességben élni. Nincsen kedvem egy olyan világban élni, amit ellenségekre és barátokra kell felosztani. De hát ugye a világ mégiscsak ilyen. Mit tegyek az erőszakkal szemben? Mit tegyek a méltánytalansággal szembe, ami engem ér? Tényleg ne álljak szemben, ne szálljak szembe a gonosszal. Tehát a Biblia más pontjain, például Jakab apostol igenis arról beszél, hogy szálljatok szembe a gonosszal. Álljatok ellent. Jézus akkor egy olyan utat ajánl, ami a behódolásról szól. Jézus ezt a gyáva meghunyászkodást ajánlaná? Szent Ágostonnak van egy mondata, amivel nehéz megint csak mit kezdeni, ő így érti. Jobb, ha mindent odaadunk, és mesztelenül éljük végig az életet, mintha ragaszkodnánk a jogainkhoz. Tényleg jobb mesztelenül végigélni az életünket, mint ragaszkodni a jogainkhoz. Ennél már azért Szókratész jobb, amikor arról beszél, hogy jobb igazságtalanságot elszenvedni, mint igazságtalanságot elkövetni. De nem hinném, hogy Jézusról a gyávaság kell, hogy az eszünkbe jusson. Valami más itt a cél. És van egy Biblia magyarázó, akinek a gondolatait most szívesen megosztom, és azért, mert úgy érzem, nyilván ez sem egy végső magyarázat Jézus hegyi beszédben mondott szavaival, de úgy érzem, hogy az a megközelítés áll közel, amelyik a teremtő erőnket, a kreativitásunkat hívja meg. Amelyik nem egy imperatívuszt lát ebbe, vagy nem egy egyszer s mindenkorra érvényes tanítást, szabályt, törvényt, amit nekünk innentől be kell tartani, és szembesülnünk, vagy a gyengeségünkkel, vagy hogy valamilyen erőszakot kell tenni magunkon, ez nyilván nem megy. Ezek a szavak valamiféle teremtő erőre, kreativitásra hívnak minket, hogy valami olyan módon próbáljunk bánni az erőszakkal, ami egyfelől megőrzi a saját méltóságunkat, másfelől pedig mégiscsak gátat vet az elnyomásnak és az erőszaknak. És ilyen példákról van szó. Mindezt a kortörténet tükrében. Mert hogy itt ugye példák szerepelnek. Konkrét példák, amikből megint hiba lenne valamiféle törvényt csinálni. Tartsd oda az arcodat, oda tartom a másik arcodat. Jó. Nyilván ez egy példa az akkori korból, és ezt át kell valahogy vinnünk a saját életünkre. Tartsd oda a másik arcodat. Jobb felől. Tartsd oda a jobb arcodat. De miért? Ahhoz, hogy jobb felől üssön meg valaki, ahhoz igazából a bal kezét kellene használni. Tehát ez nem így történt. Mert az emberek abban az időben is, ott is jobbkezesek voltak. Minden bizonnyal egy olyan ütésről van szó ebben a történetben, amit valaki visszakézből üt. Így tudja megütni a másik embernek a jobb arcát. Visszakézből ütni ebben a korban sértést jelentett. Egy megalázó viselkedés. Az egyenrangú felet soha nem ütötték meg így. Jellemző, hogy hogyan büntették az ilyen sértéseket. Egy ökölcsapás, ami nem visszakézből történt, azt 4 zúzra büntették. Egy egyenrangú pofont 200 zúzra, míg egy ilyen visszakézből való pofont 400-ra. Ez tehát a legnagyobb sértés. A két háttal való ütés az azt jelenti, hogy az alárendeltemet fegyelmezem meg így. Bármi szomorú is, de így fegyelmezte a férj a feleségét ebben a korban, mint alárendeltjét. A szülő a gyermekét, megint csak mint alárendeltjét. A gazda a rabszolgát, megint csak alárendeltjeként. És így fegyelmezte a római, a zsidót is. Mi lehet a válasz? Egy alázatos megkunnyászkodás? Gondoljuk csak most el Jézus hallgatóit. Jézus hallgatói nem az agresszorok közül kerültek ki, hanem az áldozatok közül. Akik felháborodtak, hogy nem tehetnek semmit. Hogy tehetetlenül kell tűrniük a megaláztatást. Vajon miért mondja azt, amit mond Jézus? Azért mondja Jézus, hogy megfossza az elnyomót a megalázás lehetőségétől. Próbáld meg még egyszer, mondja Jézus. Nem érted el, amit akartál. Ember vagyok, mint te is. Amikor a másik arcomat tartom oda, akkor azt mondom, hogy engem nem lehet visszakézből megütni. Üss meg rendesen. Üss meg ököllel. Tessék. Nem fogadom el a megaláztatás gesztusát. A másik arc odatartása ezt az üzenetet hordozza. Nem ütök vissza. Nincs rá lehetőségem. De te nem tudsz engem a méltóságomtól megfosztani. Oda tartom neked a másik arcom is. Nem tudsz így kész háttal megütni. Csak ököllel. És akkor egyenlő leszek veled. Meg is korbácsoltathatsz, de az üzenetet azt elküldtem neked. Az erőszakmentes cselekvés alapelve, hogy semmi megalázással nem működünk együtt. Ez jóval később Jézus hegyi beszédének egy követőjének a szava, Mahatma Gandhinak a szavai, aki az erőszakmentes ellenállást választotta Indiába. Az erőszakmentes cselekvés alapelve, hogy semmi megalázással nem működünk együtt. Nem arra hív tehát Jézus, hogy megkunnyászkodjunk, hanem hogy valamilyen kreatív módon álljunk ellen, úgyhogy nem bosszút állunk. Ebben a korszakban, a zsidóságban is ez a szemlélet jelen volt. Pilátus a császár mellszobrait szerette volna bevinni Jeruzsálembe. A zsidók könyörögtek neki, hogy ne csináld, Pilátus. Ez súlyosan sérti a mi hitünket. De Pilátus nem akart engedni, ezért a zsidók a földre vetették magukat, és 5 nap 5 éjjel ott feküdtek, hogy megakadályozzák, amit Pilátus végre szeretne hajtani. Végül Pilátus törbecsalta őket, a stadionba hívta, hogy ott beszéljék meg a helyzetet, azt hazudva, hogy ott majd választ fog adni, de ott a katonák várták a tiltakozókat. És elhangzott a fenyegetés, hogyha nem engednek azonnal, akkor mindegy szálig le fogják őket vágni. A katonák kivonták a kardjaikat, a zsidók pedig lefeküdtek, és fölfedték a torkukat, hogy tessék, vágjátok el a torkunkat, akkor sem engedünk a hitünkkel és a törvényeinkkel szemben. Josephus Flavius szerint itt ezen a ponton Pilátusnak nem volt más választása, mint hogy engedett. nem tette meg itt római katonaként, akinek a rend és a béke fenntartása volt, hogy védtelen embereket mészároljon le. Megint egy kreatív ellenállás, egy nagyon kockázatos, de kreatív ellenállás az erőszakkal szemben. És jön a következő példa. Add oda az alsó ruhádat. Nyilván egy bírósági eljárásnak a keretében vagyunk. Igazából megint csak az áldozatról van szó. A legszegényebbek azok, akiknek semmiük sincs. Akiknek a kölcsön fejében nem marad más, mint hogy zálogba adják a ruhájukat. De hát a törvény azért ezt kimondta, hogy alkonyatkor ezt vissza kell adni, hogy meg ne fagyjon az ember. Alsó ruha, felső ruha. Ismét egy helyzet. Az adós egyre lejjebb csúszik. Igazából a római politika következménye a súlyos adóterhek. Nem tud fizetni. Nem tud fizetni a hitelezőjének az ember. Véhetően már elveszítette a földjét, már elveszítette mindenét. Jól ismert palesztinai helyzet volt ez. A gazdagok egyre inkább földhöz akartak jutni, hogy oda menekítsék a vagyonukat a súlyos adók elől, és ezeket a földeket a parasztoktól kellett elszedni. Akik nem szívesen adták a földjeiket, de az egyre nagyobb adóterhek elszegényítették őket, és oda kellett, hogy adják. Nincs már semmiük. És most itt vagyunk a tárgyaló teremben, ahol ettől az embertől a ruháját követelik. Súlyosan megalázva őt a szegénységébe. És erre Jézus azt mondja, hogy hát akkor add oda az alsót is. Hát ez is egy performance. Ez is valaminek a világossá tétele, valaminek a leleplezése. El tudjuk képzelni a jelenetet, amikor ott áll anyaszült mesztelenül az alteres. És azt mondja, hogy tessék, itt van. Így akartad, ezt akartad, itt a másik ruhám is. Ezt teszitek. Tisztelt bíróság, tisztelt felperes, tisztelt társadalom. Itt állok mesztelenül. Ezt akarjátok? Amikor az ember ezt megteszi, akkor visszanyerte a méltóságát. Nem úgy gondolja, hogy ő a hibás azért, hogy neki mesztelenül kell állni. Azok teszik ezt vele, akik ott körülötte állnak, és részei a rendszernek, részei a struktúrának. Nyilván ez az ember nem tudja ezzel ezt megváltoztatni, de homokot dob a fogaskerekek felé. Annál is inkább, mert ebben a korban a mesztelenség tabunak számított. És igazából nem aki mesztelenül áll a bűnös, hanem aki meglátja a mesztelenséget. Ezzel a szempontból ilyen formában is bűnössé teszi mindazokat, akik ezt vele teszik. És végül eljutunk a harmadik példához is. Egy római katona, akinek joga van állatként kezelni a másik embert, állatként nézni rá. Ez az ember azt mondja, hogy nem vagyok állat. Ember vagyok. És mert ember vagyok, ezért elviszem önként. Még egy mérföldre. És tudod miért? Mert ezt én döntöm el. Azért, mert ezzel visszaszereztem a döntési szabadságomat. Szeretném neked kinyilvánítani azt, hogy ember vagyok, és nem állat. Aztán te ezt vagy meglátod, vagy nem látod meg. És már látjuk is talán a nevetséges jelenetet, hogy a katona szeretné visszavenni a ruháját, vagy csak visszavenni a bodgyászát, amit rárakott erre az emberre, mert a második mérföld az igazából már nem jár. Most hát, kedves testvéreim, ezek hát Jézus példái, amik igyekeznek kioltani az ellenségeskedést, de úgy kioltani, hogy az ne gyávaság és ne megkunnyászkodás legyen, hanem szembeszállás a megaláztatással. Úgy gondolom, hogy Ez Jézusnak a méltó üzenete. Ezért számomra ez a Biblia magyarázat áll a legközelebb Jézus szándékához, aki nem hagyta szó nélkül, amikor a bírósági eljárásában arcon verték, hanem azt kikérte magának. Jézus arra hív minket, hogy bánjunk ilyen kreatívan az ellenségességgel, az erőszakkal. Valóban az ő kegyelmére van szükségünk mindehhez, hogy eléggé értelmesek, okosak és bátrak lehessünk az életünk mindennapjaiban. Ezek a történetek példák, ezeket nem kell lemásolni. De a feladatunk lehet, hogy az életünk mindennapjaiban megtaláljuk azt a módját a saját méltóságunk megőrzésének, amit itt Jézus ajánl. Adja Isten, hogy ezt meg tudjuk tenni. Amen.